Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Nagy Péter atya. Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat innen a felvidéki Mária Rádió stúdiójából, Komáromból. A hétfő hittanórán keretein belül elmélkedünk még mindig a Szent Jónásról, tehát a kiengesztelődés szentségéről, arról a szentségről, amelyet más néven a betegek kenete mellett a gyógyulás szentségének is nevezünk. Hosszú utat jártunk be a szentségekről elmélkedve, és a Szent Jónásról ugyanúgy már hosszú ideje szó van. Egy olyan szentség, ahogyan a többi is, tehát nagyon sokat lehetne róla beszélni, de a mai alkalommal mégis a végéhez fogunk érni. Ma még arról lesz szó, hogy egyáltalán hogyan közeledjünk mi, mint gyónok és gyóntatók, magához a szentséghez, tehát a gyónáshoz, hogy egyáltalán hogyan is gyónjunk, hogyan közeledjünk hozzá. Továbbá szó lesz még arról, hogy egyáltalán hol gyónjunk, tehát hogy hol részesüljünk ebben a szentségben, és a lelki hasznokról is szó lesz, tehát arról, hogy milyen lelki haszonnal jár a Szent Jónás. Teológiai nyelven úgy is nevezhetnénk, hogy milyen hatásai vannak a Szent Jónásnak, tehát a kiengesztelődés szentségének. Hát kezdeném rögtön azzal, hogy hogyan kellene közelednünk a Szent Jónáshoz, hogy hogyan megy végbe egyáltalán a kiengesztelődés. Ahogyan már említettem azt, hogy a Szent Jónásnak a szentsége, az, ahogyan a többi szentség is, a láthatatlan kegyelmeknek látható formája megnyilvánul benne. Az Úr Jézus Krisztus működése valóban a láthatatlan kegyelmeken keresztül látható módon végbe megy, és ehhez valóban az embernek úgy kell közelednie, hogy a szíve nyitva van az Isten irgalma előtt. Ez a nyitott szív pedig arról tanúskodik, hogy az Isten valóban képes megbocsátani. Én elhiszem, és bánom tiszta szívemből az elkövetett bűneimet, és ezeket az elkövetett bűnöket elsorolva, ugye, hogy szoktuk volt mondani régebben, elsorolva, az ember bűnbánatot gyakorol, és megbánja a bűneit, végbe megy a Szent Jónása. Mégis szükséges arról szót ejtenünk, hogy hogyan történik a konkrét kiengesztelődés. Tehát az, hogy hogyan járuljunk a Szent Jónáshoz, az érthető dolog. Ezért is karácsony közelettével ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, a rendszeresen gyónók figyelmébe azt, ahogy amikor odalépünk a lelki atya elé, és térdelve vagy ülve, ugye elmondjuk a bűneinket, bűnbánó szívvel odalépünk, akkor gondoljunk abba bele, hogy ez egy olyan pillanat, amikor az Isten bennünket visszahelyez az anyai ölbe. Ha tetszik, atyai, tehát igazából visszahelyez az ő ölébe. Nem hiába az irgalom kifejezés a héberben is, tehát igazából a zsidó kultúrkörbe, tehát a szentíráson belül is úgy is nevezhetnénk, hogy az az igazi anyai öl. Az a feltétlen szeretetnek a helye, ahol az Isten engem nem azért szeret, mert valamit én csináltam, hogy tehetségem van valamire, vagy valamilyen cselekedetekre, egyáltalán, hogy valamivel adományokkal rendelkezem, hanem kifejezetten azért szeret, mert vagyok. A feltétel nélküli szeretetnek egy ilyen antropológiai, tehát emberi vonatkozása is van, akkor, amikor a szülői szeretetről beszélünk. Tehát, ha nézzük meg a kedves édesanyákat, ők értik ezt talán, szerintem inkább nem talán, hanem 100%-ra legjobban, hogy a feltétlen szeretet az mit jelent. Tehát ők azok, akik erről nem beszélnek, én beszélek róla, ők azok, akik erről nem beszélnek, ők azok, akik ezt megélik. Például az áldott állapotban, akkor, amikor az áldott állapotban vannak, akkor, amikor várandósak. És a gyermek, akit pedig a méhükbe hordanak, pedig megéli ezt a feltétlen szeretetet. Mert nem tudja a kedves szülő azt, hogy ebből a gyermekből mi lesz. Tehát, hogy ebből most zongorista lesz, vagy kőműves, természetesen mindegyiknek megvan a mindegyik szakmának megvan a maga értéke, és értékelni kell őket, mert nélkülük ugye hát azért nehezebb lenne, a művészetek nélkül, vagy akár egy épület nélkül. Tehát nem tudni azt, hogy mi végre lesz az a gyermek, szinte az a keresztelő Szent János Béli állapot, amikor azt mondják róla, hogy ne, mi lesz ebből a gyermekből, ugye? És ez a feltétlen szeretet, amely megvalósul az anya és a gyermek között, tehát a szülő és a gyermek között, ez egyfajta jelképe, vagy inkább ilyen szimbóluma annak a feltétlen szeretetnek, amely az Isten és az ember között van. És ezt a nevezzük inkább néven a gyereket, hogy ez a én szeretlek téged úgy, ahogy vagy, életérzés megvalósul akkor, amikor az ember a Szent Jónásba valóban nyitott szívvel lép bele. Tehát nem úgy lép bele, hogy elmegy húsvétkor, vagy éppen karácsonykor, vagy évente kétszer, és azt mondja, hogy elsorolja a bűneit, de igazából az életében nem érzi meg az Isten szeretetét, csak hát ugye ez a szokás, akkor föltenném magamba a kérdést, hogy ez mennyire illő és mennyire üdvös, és mennyire jogos az ember részéről, aki megy gyónni. Ezért a rendszeresen gyónók mellett az évente egyszer vagy kétszer gyónó személyekhez is szeretnék szólni, mert úgyhogy drága barátom, aki évente kétszer jársz gyónni, jól gondold meg, mit jelent valóban az Istennel jóba lenni. És egyáltalán ennek a, hogy ezt a mérlegre teszed, és a mérlegre teszed, és a mérleg egyik serpenyébe belerakod ezt a valóságot, hogy az Isten feltétlen szeretetében akarok élni, és a másik serpenyébe pedig belerakod azt a szokást, ami már szinte velejéig beléd fort, hogy összefort veled, hogy évente csak kétszer mész gyónni, és áldozol 3 hétig, hogy gyakorlatilag akkor ez most az Istennel szemben mennyire korrekt. Ha azt gondolod, hogy korrekt, akkor csak gondolj bele abba, hogy a kegyelem állapotát azt nem lehet fönntartani, csak olyan egyszerűen. Ahhoz szükség van a segítő kegyelemre, szükség van arra, hogy az ember a szentségekkel éljen, a gyógyulás szentségével és egyáltalán az eukarisztiával. És ahogyan már az elején is már fogalmaztam, az ember, és ahogyan a tridenti zsinat is fogalmaz, az ember egy gyarló lélek, aki hát vétkezik és hát elesik. De az Isten irgalma őt fölemeli, és a bűnbocsánat szentségében részesíti őt. Tehát a régi koroknak a meggyőződésével szemben, mi szerint évente elég egyszer-kétszer gyónni. Ugye hát régen ezt is tanították a hittanon, sőt még mind a mai napig is még úgy benne van, hogy évente legalább egyszer vagy kétszer gyónj és áldoz. Ugye, hát elnézést a kifejezésért, de így fogalmaznék nagyon egyszerűen. Ez a keresztény minimum. Ez a keresztény minimum. De kérdem én, az ember megelégszik a minimummal, vagy valóban keresztényként akar élni? Hát ez itt a kérdés. A keresztény minimumot, ha megéli az ember, akkor gyakorlatilag nagyon távol van az egyháztól. Ezt ki kell mondani. Távol van az egyháztól. Távol van Istentől is. Ezt is ki kell mondani. Aki csak a keresztény minimumot éli, az nagyon messze van az Istentől. Néha-néha beköszön, néha-néha gondol rá, néha-néha azt mondja, hogy jó, megadjuk azt, ami az Isteni, azt, ami a császári, de ha valaki ezt a szentírás idézetet akarja érvnek fölhozni, akkor azt a szentírás idézetet se értette meg. Tehát imádkozom azért, hogy azok, akik évente csak egyszer-kétszer mennek el gyónni szokásból, azokat megérintse az Isten szeretete, hogy soha többé ne engedjék el az Úr kezét. Mert nyilvánvaló, objektíve el van engedve az Úr keze akkor, amikor az ember csak egyfajta keresztény minimumot él meg. Tehát ezen nincs mit magyarázni, se szubjektíve, se olyan, hogy hát én szerintem, meg én azt gondolom, meg én úgy érzem. Nem, ez objektíve, egyszerűen az ember távol van az Istentől. Nincs olyan közel, amilyen közel kellene lennie ahhoz, hogy valóban tanúságot tudjon tenni a hitéről. Ettől elfelé, tehát ez egy olyan, hogy tertiam non datur, nincs harmadik lehetőség. Vagy. Tehát visszatérve arra, hogy egyáltalán hogyan megy végbe a kiengesztelődés szentsége, remélem, hogy azáltal, hogy erről elmélkedünk, azok számára is, akik csak évente párszor járnak gyónni, áldozni, komoly megfontolásokat tudok eléjük tárni. A szentség akkor történik, akkor megy végbe, tehát akkor megy végbe a kiengesztelődés, akkor megy végbe, amikor a pap kinyújtja a kezét, és a gyónónak a feje fölé helyezi, és kimondja azt a szót, azt a mondatot, hogy és én téged feloldozlak az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Feloldozni, abszolúció, ugye, feloldozni, megoldani, kioldani. Tehát általában ugye a régi világban mondták azt, hogy megoldom a bilincseket, megoldom a láncokat. Tehát itt is az egyház arra gondol, arra van itten appellálva gyakorlatilag, hogy megvannak oldva azok a bilincsek, amelyek az embert a rosszhoz kötik hozzá. Tehát a rossz szokásokhoz, a bűnökhöz, a halálos bűnhöz köti hozzá az embert, amely által aztán az az illető személy, aki hozzá van kötözve, nagyon meg van bénulva. És ezáltal a bénaság által egyszerűen az egyháznak a perifériájára szorul. Tehát úgymond nincsen a lüktető mélységében az egyháznak, hanem az egyház perifériájára szorul. Hogy jól értsük itt az alatt, nem azt értem, amit Ferenc pápa mond, hogy menjünk az egyház perifériájára, és ottan ugye evangelizáljunk, mert ő a szegényekre, az elesettekre, azokról beszél, akik felé az irgalmasság cselekedeteit kell gyakorolni. Nem. Itt ez alatt a kifejezés alatt az egyház perifériája, azt értem, hogy gyakorlatilag kívül esik az ember az egyház lüktető erejének. Nincs benne az egyház lüktető életébe. Ahhoz, hogy az illető személy fölött valóban érvényesen és tényleg, ami a hívő embert illeti, hogy az a szentgyónás végbe menjen, hogy a kiengesztelődés megtörténjen, hogy a láncok meglegyenek oldva, ennek három feltétele van. Az első ilyen feltétel az a bűnbánat. Kontrició, ugye? Tehát a bűnbánat. Tehát az a belső és őszinte fájdalom, amit a elkövetett bűn miatt érez az ember. Vagy legalább, és ugye itt én nem vagyok morálteológus, de itt tanultuk, legalább a félelem a kárhozattól. Itt rögtön meg kell különböztetni kétfajta ilyen bűnbánatot, tudja mondjuk a tökéletes bűnbánat, és van a kárhozat miatt érzett bűnbánat. Megjegyzem, hogy már nekem is volt ilyen az életemben, én is már volt, hogy így gyóntam, hogy a kárhozat miatt. Tehát azt mondtam, hogy megkérdezte el, nem felejtem a lelki atya tőlem a gyóntató, hogy milyen bánat van benned, én meg azt mondtam neki, nem ilyen teológiai kifejezéseket használtam, hogy hát nem tökéletes bánat van bennem, amely Isten szeretetéből adódik, hanem azt mondtam, hogy hát, hogyha félek, hogy elkározok. Tehát amikor ilyet érez az ember magába, hogy félek, hogy elkározok, ettől ekkor még ugyanúgy érvényes lesz a Szent gyónása. De van a Isten szeretetének, szeretetéből adódó bűnbánat. Tehát az, amikor már igenis megértem, és jobban megértem, és mind jobban megértem az életem folyamán, hogy az én bűnbánatom azért van, mert én tudom, hogy megbántottam az Isten szeretetét. Tehát az Isten szeret, az, aki engem határtalanul szeret, az engem át akar ölelni. És ebből adódóan gyakorlatilag én bánom a bűnömet. Tehát tökéletes bánatom van. Tehát, hogy jól értsük, az Isten szeretete miatt érzett mélységes fájdalom a bűn miatt, Isten szeretete véget érzett mélységes fájdalom a bűn miatt, ugyanúgy, tehát az a tökéletes bánat, emellett ugyanúgy érvényes gyónása van annak is, aki azt mondja, hogy én hát a kárhozattól félek. De hát ugye fejlődni kell az ember hitének, és az ember hitének a fejlődése az egy nagyon fontos dolog. A Szent gyónásom is akkor fejlődik, amikor kezdem szépen lassan megérteni, hogy az Isten szeretete az, ami mozgatja az én bűnbánatomat, nem pedig a kárhozattól való félelem. Ez az első ilyen feltétele a hiteles és érvényes gyónásnak. A második feltétele pedig maga a bűn bevallása. Az ember meggyónja a bűneit, tehát felsorolja a bűneit, fajtája és nemei szerint, tehát elmondja a bűneit, és ebben a pillanatban pedig a pap úgy lép föl, mint bíró és mint orvos. Egy olyan bíró és orvos, akinek kötelessége megértenie, és aszerint aztán igazából eljárnia a gyónóval szembe. Tehát, hogy megnézze, hogy az a bűn mostan halálos vagy nem halálos, tehát, hogy súlyos vagy nem súlyos, és ezen a ponton szeretném megjegyezni azt, hogy nagyon vigyázni kell nekünk is, a gyóntatóknak ezen a ponton, mert vannak olyan bűnök, amely a kategóriája szerint igazából nem halálos bűn, de a gyónó számára az. Mondok egy példát. Atyám, elmulasztottam a reggeli szentírás olvasást. Ez a fajtája szerint, ugye hát igazából az imádságot, vagy az Istennel való beszélgetést elmulasztotta a reggeli imát, vagyis a szentírás olvasást, ez egy plusz. Ez a mindenkori keresztény ember életében ez egy plusz, ez egy nagyon dicséretes dolog. De aki ezt úgy gyónja meg, hogy számára ez halálos bűn, akkor azt nagyon komolyan kell venni, és úgy is kell ezt kezelni. Tehát ennek az illetőnek ez valóban egy halálos bűn, mert ő így él. Tehát ő benne van az egyház lüktető erejébe, tehát át van hatva, mert az Isten szavával táplálkozik minden nap, és hát ma, hát ellustálkodta a témát. Tehát egyszerűen elhagyta a szentírás olvasást, de valaki mondhatná, hiszen ez nem halálos bűn, tehát hogy most miért kellene, tehát hol van most megírva a 10 parancsolatban nekem a Bibliát kell olvasni naponta, ugye? Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket, azért figyeljünk oda. Tehát a 10 parancsolatnak a tökéletessége maga az Isten szeretete. És ezen a ponton igenis ez az illető megértette ezt, és a szívébe valóban ez egy halálos bűn, mert ő neki már föl van fedve számára az az igazság, hogy ő már megéli azt, hogy gyakorlatilag az Isten szeretetében él, benne lüktető, az egyház lüktető ereje átkorolja őt. Tehát ő számára valóban egy halálos bűn, és ez valóban úgy kell venni, az, hogy ő nem imádkozta reggel a Szentírást. Tehát nem imádkozta, nem olvasta a Szentírást reggel. Vagy az imádságába szétszórt volt. Ez is egy ilyen dolog. Tehát mondhatnánk azt, hogy az imádságban való szétszórtság az egy olyan dolog, hát megtörténik, nem? Hisz hát Szienai Szent Katalin se tudott mindig odafigyelni az imádságra. Általában erről azt szoktam mondani az embereknek, hogy kérem szépen, az, ami, ez Barsi Balázs atya adta még ezt a tanácsot, meg ezt nagyon sokszor így emlegeti, hogy ez úgy magaménak is vallom, hogy hát akkor beszélj az Istennek arról, ami elvitte a gondolataidat. Tehát, hogyha szétszórt vagy az imádba, akkor beszélj arról, és ez az igazi imádságnak a kezdete. De aki ezzel visszatérően úgy érkezik a Szent Jónáshoz, és ezt mondja, valóban komolyan kell venni. Tehát summa summarum, vannak gyónok és gyónok között különbség. Tehát aki valóban éli a lelki életet, annak az, ami általában nem tekinthető halálos bűnnek, annak az illetőnek az egy halálos bűn. És erre ezt a két példát szerettem volna mondani. Tehát így lép föl az ember, mint bíró, tehát helyesen kell megítélni azt, hogy most miről beszélünk, vagy miről beszél a gyónó, vagy ugyanúgy föllép, mint orvos. Tehát az orvos, az gyógyít. Tehát a gyógyító személy, tehát nem csak maga a bűnbocsánat, az gyógyít, hanem akár a két szó, amit az illető elmond annak a gyónónak. Buzdító szó, amely által vigaszt talál az az illető. És a harmadik ilyen feltétele a hiteles és helyes gyónásnak pedig maga a hát a eltökélt szándék, ilyen propozíció, tehát gyakorlatilag az, amikor az ember elvégzi a maga penitenciáját. Tehát, hogy a penitencia, ami számára ki van rúva, tehát az el van végezve. Emlékezzünk vissza, amikor a tarifás gyónásról beszéltünk, ugye 8., 9., 10. század, hogy ott két dolog volt érdekes, hogy minden egyes bűnre volt egyfajta ugye, imádság, amit el kellett mondani, vagy másik ilyen érdekesség, hogy ezt elmondhatta más is, tehát ezt kiválthatta egy másik ember, nem kellett a gyónónak magának, mert azt gondolták, hogy az igazság, az Isten igazságosságán esett csorba, azt ki lehet úgy is köszörülni, hogy egy másik ember elvégzi azt a penitenciát, és így annak, akiről szólt, akinek, aki gyónt, megbocsátatik a bűne, mert közvetlenül csak is az ember és az Istenről van szó, tehát nem pedig az egyházról, emberről és Istenről. De ugye a Szent Jónásnak a mélységes értelmét kutatva mára már tudjuk azt, hogy azért itten többről van szó. Mert itten valóban az egyházzal is kibékülünk. Tehát a penitencia elvégzése, a bűnök őszinte felsorolása, megvallása, és maga a tökéletes bánat, az mind-mind ez a három feltétele annak, hogy az embernek egy érvényes gyónása legyen, ami a bűnbánót illeti, tehát a gyónót illeti. A gyóntató részéről pedig ugye egyértelmű, érvényesen felszentelt papnak kell lennie, aki részesült, ugye, ebbe a misszióba, amit a püspöktől kapott, hogy ő kiszolgáltassa a Szent Jónás szentségét. A föloldozásnak a szövege nagyon szépen kifejezi gyakorlatilag egy ünnepélyes kifejezése is annak a szentírási idézetnek, amit ahol hallhatunk arról, hogy Jézus mondja Péternek, neked adom a mennyek országának a kulcsait. Ez egy ünnepélyes kifejezése annak, hogy gyakorlatilag a pap személyében Krisztus az, aki föloldozza az illetőt. Mert hát kérem szépen, ameddig ugye hát az ajtó zárva marad, akkor azon az ajtón keresztül senki nem tud bemenni, aki nem tart bűnbánatot. Tehát joggal szeretném azok figyelmébe ajánlani, akik igazából csak szokásból járnak gyónni, hogy van egy rossz hírem. És ez egy olyan rossz hír, amit hát meg kell osztani. Ha nincs bűnbánatod, a gyónásod nem volt érvényes. Ez ennyire mélységes. Tehát lehet, hogy megnyugtatta az illető a saját maga lelkét, de ettől függetlenül nem volt érvényes a gyónása, és még azért se lesz érvényes, mert ő ezt nem tudta, az akkor se lesz érvényes, még ha azt is mondja, hogy ő nem tudott róla, nem. Ez egyszerűen objektíve nem érvényes. Tehát az egy végbe nem ment gyónás. Tehát ott nem történt semmi. Olyan, mint az érvénytelenül megkötött házasságok. Hiába törünk tányért, hiába van menyecsketánc, ha nem volt őszinte a szándék, attól még nem volt érvényes a házasság szentségének a kiszolgáltatása. Ugye a házasságot fölvenni kívánó, megkötni kívánó személyek részéről. Tehát az ajtó zárva marad mindaddig, ameddig az emberben nincs meg a bűnbánat, és csak akkor, vagy akkor lesz igazából kinyitva, és tud belépni ezen az ajtón keresztül a újjászületésbe az illető személy, amikor valóban megbánja az ő bűneit. A kiengesztelődés az gyakorlatilag és legmélységesebb értelme szerint az Isten szeretete iránti elköteleződésünk. Elismerjük azt, hogy az Isten bennünket valóban, mint atya, aki föltétlenül szeret, bennünket át akar karolni. És nagyobb az Isten szeretete az én bűnömnél. Ezért egy ilyen, közhely, elnézést az ilyen közhelyért, de meg kell említeni, hogy néha jönnek illetők, hogy mondanak ilyet, hogy ó, atya, én nem megyek gyónni, mert maga reggelig hallgatna engem. Kérem szépen, szeretném az ilyen gondolatokhoz hozzáfűzni azt a véleményt, hogy az Isten szeretete nagyobb annál, mint hogy te egyáltalán emlékezni tudj minden bűnödre. Ezért, akinek valóban túl sok elszámolni valója, az tekintsen magába, és amikor életgyónást kíván tenni, akkor választhat két lehetőség közül is, vagy akár három. Az első, hogy valóban leírja, és végigmegy a 10 parancsolaton, és leírja a bűneit, és elmondja mindet, elsorolja, vagy akár megfogalmazza szépen, és elmondja összetett mondatokkal szépen, gyönyörűen, vagy bejelenti a plébános úrnak, az atyának, hogy atya, ez egy életgyónás, én Isten szeretetét megtapasztalva most szeretném lerakni a batyumat, és elmondom az életemen rövid történetét, az én félrelépéseimet, az én nehézségeimet, az én búmat, bánatomat, de majd konkrét bűnöket, 1, 2, 3-at fogok majd kiemelni. Ez nagyon fontos dolog ahhoz, ez arra szolgál, hogy minél folyékonyabb, minél mélyebb legyen egy beszélgetés. És a harmadik dolog pedig az, hogy az ember egyáltalán oda megy, és elsorol minden tövéről hegyire. Most egy rövid zenei szünetre szeretnék elköszönni, és utána még visszajövünk egy pár perc erejéig. Köszönöm szépen! Sika Jézus Krisztus, a mikrofonnál Nagy Péter atya, köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat innen a felvidéki Révkomáromból, és a Szent Jónásról elmélkedünk. Most arról elmélkedtünk, és arról elmélkedtünk az előzőekben, hogy egyáltalán mit is jelent a kiengesztelődés, hogy hogyan történik meg a kiengesztelődés, és arról elmélkednénk még most utolsó pár gondolat erejéig, hogy egyáltalán az atyának hogyan kell viseltetnie a Szent Jónás kiszolgáltatásakor, és hol gyónjunk egyáltalán, és a hatásokról, tehát a gyónás hatásairól. Tehát mindenképpen nekünk lelkiatyáknak fontos az, hogy nagyon komolyan vegyük a Szent Jónás a kiengesztelődés szentségét. Tehát mi egyházmegyénkben ez már egyre inkább tehát ugyan ajánlva lett nekünk atyáknak, hogy hát ne vigyünk be telefont magunkkal, ugye, akár kikapcsolva, vagy lecsendesítve, öltözzünk fel normálisan, tehát hogy ha tehetjük, ugye, akkor vagy albában, vagy karinkben, reverendában mindenképpen, és a stóla legyen rajtunk, tehát ugye a lila stólát öltsük magunkra, és figyeljünk oda arra, és ez egy érdekes dolog, Buksz atya azt ajánlja az ő könyvecskéjében, aminek az a címe, hogy szentségekkel nem viccelődünk, hogy figyeljünk oda mi lelkiatyák arra nagyon, hogy az illető személy, aki velünk szemben áll, az azt kéri tőlünk, egyrészt, hogy megbocsásson neki az Isten, a másik rész pedig az, hogy adjunk neki iránymutatást, támogassuk őt valamilyen iránymutatással, tehát hogy mutassunk neki, főleg, hogyha nagy sötétségben él, akkor pedig fényt az alagút végén, hogy megláthassa. Ezért fontos, hogy a lelkiismeretét alakítsuk, és ne pedig a saját lelkiismeretünket helyettesítsük be az ő lelkiismeretével. Vagy bocsánat, elnézést kérek. Tehát, hogy az ő lelkiismerete helyett a miénket rakjuk oda. Tehát, hogy Isten szemével lássuk őket, ne pedig a saját magunk bűnös szemével. Nagyon egyszerű nyelvre lefordítva. Ne legyünk arrogánsak a gyóntatószékbe. Az arrogancia az a legrosszabb dolog, ami úgy visszacsap, aztán majd később, amikor az ember a mindennapi életbe is arrogáns lesz. Vagy ki tudja, lehet, hogy a mindennapi életbe arrogánsak vagyunk, és akkor aztán a gyóntatószékbe is azok vagyunk. Tehát nem kell szidni az embereket, nem kell úgy beszélni velük, hogy mostan ők inkább megbánják százszor azt, hogy bejöttek oda hozzánk, hanem ahogyan Ferenc pápa is fogalmaz, hogy valóban együtt tudjunk érezni azokkal az illetőkkel, tehát a nyájnak az illatát viseljük magunkon. Együtt tudjunk érezni velük. Ezért én személy szerint tiszta szívemből kívánom minden lelkiatyának azt, hogy legalább egyszer a gyóntatások közepette érezze meg azt, hogy na barátom, most inkább cserélnék veled helyet. Tehát, hogy a gyónóval cserélne helyet. Mert a személyes életemből kifolyólag mondhatnám, hogy ha ezt a lelkiatya megérzi, akkor ő egy egész jó gyóntató. Tehát, hogy ő egy olyan gyóntató, aki úgy megértette, úgy körülbelül megértette a gyónás szentségének a okát és célját, és a mélységes értelmét is már valamelyest. Ne feledjük, hogy a hívők felé kiterjesztett kéz, az ugye egyben a Szentléleknek is a jele, tehát az, hogy most leszáll rád a Szentlélek igazából, az Úristen téged feloldoz, ego te absolvo, tehát és én feloldozlak téged. Tehát én személy szerint mondom, de Krisztus nevébe azt a szót, azt az igét, hogy én megoldalak téged. Tehát megoldozlak, kioldozlak téged abból a bilincsből, amely téged átfogott és ugye hát gúzsba tartott eddig. Szeretném még ennek kapcsán ugye figyelmünkbe ajánlani a gyónóknak és gyóntatóknak is, hogy hát mégis hol gyónjunk. Általánosan van úgy, hogy hát a gyóntatószék mellett már nagyon kevesen szeretnének gyónni. Vannak helyek, ahol ugye még mindig nagyon sokan gyónnak a gyóntatószékben, vannak már gyóntatószobák. Hát én azt mondom, hogy inkább arra figyeljünk oda, hogy a gyónás szentségének a menetét megőrizzük, és személy szerint, ez csak személyes véleményen előnben részesítem, a nem ismert gyónó, tehát akit én nem ismerek, annak az esetében a gyóntató széket, a gyóntató rácsot, ugye most pandémia van, most kicsit máshogy van ez a dolog, és alkalmazkodnunk kell a körülményekhez. és az ismert emberek gyóntatása, tehát akik hozzánk jönnek bizalmas beszélgetésre, és leszeretnék tenni a batyút, azokkal szembe persze, hát adekváltan járjunk el, tehát hogy úgy gyóntassunk, ahogy szeretnének. Vannak, akik csak térdelve gyónnak, akár face to face, tehát hogy igazából letérdelnek elénk, és úgy gyónnak meg. Én is így szeretek gyónni például. Tehát, hogy az illető személy oda térdel is, és az ember meggyón. Egy olyan világban mondom ezt, amikor az ember már egyszerűen szinte autodeterminált, hogy néha keverjük a pszichológiát a szentgyónással, a gyónást a pszichológiával. Hogy még a szentgyónásban, tehát én a szentírással gyógyítok, és az Isten irgalmát közvetlenül, tehát hogy itt közvetítem számodra, ezért inkább azt kell mondanom, hogy a gyónásban nagyon oda kell figyelni a hatásokra. A hatások pedig azok, a katekizmusból tudjuk, hogy azok nagyon mélységesek tudnak lenni. A katekizmus így fogalmaz. Ebben a szentségben a bűnös átadva magát Isten irgalmas ítéletének bizonyos módon elővételezi az ítéletet, mely a földi élet végén következik. Ugyanis most ebben az életben kapjuk a választási lehetőséget az élet és a halál között, és csak a megtérés útján léphetünk be a mennyek országába, ahonnan a súlyos bűn kizár. A bűnös, a bűnbánat és a hit által megtérve Krisztushoz átmegy a halálból az életre, és nem megy ítéletre. Ezért óriási különbség van egy pszichológiai beszélgetés, vagy egy lelkizős beszélgetés, és maga a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatása között, amikor új életre születik az ember Krisztus áldozata révén. Kedves Mária Rádió hallgatók, Nagy Péter atyát hallották innen a felvidéki Mária Rádióból. A szentgyónásról elmélkedtünk, jövő héten pedig, vagy két hét múlva pedig a második szentséggel, a gyógyulás szentségeit illetően a betegek kenetéről lesz szó. Kívánok a kedves hallgatóknak áldott hetet, az Úr éltessen és kísérjen mindnyájunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.